Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, szeretettel köszöntjük Önöket. Palásti Károly tanárúrral, a Szilágyi Áron Gimnázium magyar tanárával beszélgetünk ismét. Közelmúltban volt már alkalmunk egy hosszabb beszélgetésre, amiben azt hiszem mind a ketten jól éreztük magunkat. Most megint olyan időszak köszöntött ránk, amikor indokolt, hogy leüljünk egymással pár szót váltani. Petőfi 200, március 15-e, meg néhány olyan program, ami a te kezedbe összpontosul így a szervezés tekintetében. Úgyhogy erről kérdeznélek majd téged. De azt hiszem, hogy mielőtt erre rátérnénk, egy testet, lelket megmozgató programról is tudsz nekünk valamit mondani.
Köszöntöm a hallgatókat. Igen, a március az mindig mozgalmas, mert az ünnepségek egymást érik, ugye iskolai megemlékezés, városi megemlékezés, tehát mindig dús a program. És most március 6-án, hétfőn a reggeli áhítaton összekapcsoljuk a Petőfi 200-at és a mozgás népszerűsítését. Szűcs Erzsébet kolléganő szervezi egyébként ezt az 1 millió lépés mozgalomhoz csatlakozunk, ez egy országos mozgalom, és ennek az első lépését fogjuk most megtenni, és Petőfit ezzel összekapcsoljuk. Ez körülbelül úgy fog kinézni, hogy a már több előadáson megért diasoromból felhasználom azokat a képeket, amelyek madarakról meg virágokról szólnak, természetesen ezek Petőfi versek motivumai, de arra is alkalmas lesz, hogy azt népszerűsítsük általa, hogy ilyen szépségeket csak az lát, aki gyalog jár. Ugye Arany János mondta, hogy a kis virágot az útszélén csak az veszi észre, aki gyalog jár és szerény életet él, ugye a gyalog bizony több, legfeljebb omnibuszon, így élte le az életét Arany, és hát mivel kortársak voltak, a technikai lehetőségeik, meg anyagi lehetőségeik is hasonlók voltak, nagyon sokat közlekedtek gyalogosan. És hát, hogy mik lesznek ezek a képek? Hát nyilván sast, aztán galambot, gólyát fogok bemutatni, ugye a sas Petőfi számára a röpülés szabadságát jelentette. Nagyon büszke volt a gólya madárra, mert gyerekként mindig várta, hogy megérkezzen a gólya, azaz a jó idő. Másrészt Petőfi azt mondta, hogy a gólya madár az azért áll hozzá közel, mert fekete-fehérben jár a gólya is, mint ő, meg hogy az ő kedve az is olyan, hogy egyszer hol fekete, egyszer pedig hol fehér. A növények közül pedig tulipánt, rózsát meg szamárkenyeret választottam. Azért ezeket, mert a rózsamotívum nagyon gyakori a Petőfi lírában. Ugye Iluska is rózsaformátumban kell át Tündérországba, Jancsi tarsolyában, és a másik növény a tulipánra és a szamárkenyérre is sort kerítünk. A szamárkenyér az pedig ugye ott virágzik a bús árvalányha, és kék virága a szamárkenyérnek, hűstövéhez déli naphelyében megpihenni tarka gyíkok térnek. Ez a szamárkenyér, ez ma már nem egy közismert növény, mert ugye nem járunk innen a pusztában, hogy észrevegyük a szamárkenyeret. Ugye a kerti virágok azok még csak-csak közel állnak hozzánk, de a pusztai növényeket nem ismerjük. És van egy színész, aki azt vállalta, hogy most, de itten ő is fekete-fehérben és vándorbottal bejárja Petőfi útját. A színésznek a neve most nem jut eszembe. A megyei híradóban, Vármegyeházában most volt róla címadás, és ezeket a képeket is fel fogom használni Petőfi és a gyaloglásnak a népszerűsítésére. És alkalmas ez a játék arra is, hogy összehasonlítsuk, hogy mennyit változott azóta a puszta, hiszen azóta aszfaltutak vannak, meg vasutak vannak, meg távíró, meg villanyvezetékek, tehát nagyon sokat változott Petőfi óta a táj, ami Petőfi még nagyjából azt a tájat láthatta, amiben Árpád apánk megérkezett, mert utána fogtunk hozzá, vagy ugye azokban az években fogtunk hozzá a Duna-Tisza szabályozásához, és a városiasodás is csak Petőfi kora után indult meg jelentősebben. Amikor a Petőfi-féle tájat szoktam órán tanítani, akkor a gyerekek is kérdezem, hogy mi a különbség, akkor azt is szokták mondani, hogy Petőfi tájához képest, hogy elsivatagosodott azóta a táj Petőfihez képest. Hát, hogy Petőfi milyen tájat láthatott gyaloglásai közben, arra csak egy példát hadd mondjak, hogy szabadszálláson 1838-ban ott laktak Petőfi szülei, és a 1838-ban annyira szerette ölelgetni a kiskunságot a Duna, hogy egészen szabadszállásig látogatott. Most ez a szabadszállás a Duna távolsága, ez egy 30 kilométeres táv. És hogyha ezt a 30 kilométert ugye elképzeljük, akkor ez kiskoros, kiskörös távolság, vagy a szerb határ ide annyi. Tehát azt képzeljük el, hogy Petőfi ilyen Dunát láthatott, ami 30 kilométer széles volt, és persze, hogy Petőfi kedvenc madara az a gólya lehetett, hiszen a gólyák számára volt eledel bőven az ilyen 30 kilométer széles Duna, amikor visszahúzódott, akkor nyáron szerintem a gólyák úgy lepték el a vizet, mint kiskorlast a galambok ilyenkor.
Kedves hallgatók, volt ebben a néhány gondolatban nagyon sok kedvcsináló, megragadó mondat. Pár perc múlva egy kis rövid zenehallgatós után visszajövünk, és folytatjuk a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Kedves hallgatók, örülünk, hogy minket hallgatnak. Palásti Károly tanár úrral beszélgetünk. Te vagy a szervezője a Petőfi 200 megemlékezésnek is. Hát erről, ennek az előkészületeiről is jó szívvel hallgatunk valamit tőled.
Hát 6-án a gyaloglásra, a mozgásra biztatjuk az ifjúságot, utána egy hét múlva pedig megtartjuk a március 13-ai áhítatunkon a március 15-ei ünnepségünket. Erre már hetek óta készülünk. Darányi Ajsa nevű tanítványom remek kokárdákat horgol vagy köt, ezt én sose tudom, szóval ő készíti őket, és olyan kokárdát készítünk, aminek a közepe a piros és a széle zöld, ugye, mert Katona Tamás történész magyarázta el 2006-ban, hogy a kokárdák azok eredetileg így kellett, hogy kinézzenek a heraldika szabályai szerint, mert a zászlónál fölülről lefele olvassuk a színeket, a kokárdánál meg a középtől kifelé. A másik, hogy Damjanics huszárjainak a csákóján is ez a fajta sapka rózsa van, hogy zöld kívül és csak a közepe piros. Sok vita volt erről, hogy Petőfi kokárdája szabályos volt, vagy nem volt szabályos. Mi most úgy döntöttünk, hogy egy ilyet is elkészítünk, és Ajsa ezeket fölvarja utána kalapra, és ebben a kalapokban alakítjuk Petőfit. Amikor megyünk át az áhítatra, akkor a polgármester úrtól elkértük a polgármesteri hivatalnak az erkélyét ebből az alkalomból, és onnan trombitaszóval köszöntjük vonuló ifjúságot, meg nyilván az arra sétáló halasjakat is, és utána pedig Petőfi prózájából, Petőfi naplójából pontosan idézeteket fogunk szavalni arról, hogy milyen boldog azért, mert ezen a napon, március 15-én megszületett a sajtószabadság, azt mondja, hogy lehult a bilincs a sajtóról. De a jelenetet mindenki ismeri. Most azért választottam egy olyan helyszínt, mint a Városháza, szóval érdekessé kell tenni a műsor. Tehát azt úgy gondolom, hogy kevés, hogy beülünk egy terembe, megnézünk egy diavetítést, és utána szépen visszajövünk, hanem legyen, ebben is legyen egy kis mozgás, és használjuk ki a városunk épületei által adott lehetőségeket. És van egy kellemetlen emlékem ezzel kapcsolatban, mert egyik osztálykiránduláson átmentünk szabadszálláson, és fölhívtam a jegyzőasszonyt, hogy mi szeretnénk szavalni egyet. Petőfinek a Kiskunokhoz című röpiratát megtanulta egy tanítványom, hogy mi ezt ott az egyik ablakot nyissák ki nekünk, mi meg állunk a járdán, és elszavalja. Mondtam, hogy odaadom a szöveget, amit elmondunk, meg hát közismert szabadszálláson, és azt mondta, hogy hát ő nem szeretne ilyen akciókban részt venni. Amit azóta se értek igazán, hogy Petőfi az, hogy miért nem érdemelte meg Petőfi utólag azt, hogy elhangozzon. No, egy tény, hogy sose hangzott el, mert Petőfit ugye Vasvillával elzavarták a szabadszállásiak, hogy sose hangzott el, de hát most kárpótlásként elhangozhatott volna ez a beszéd. No, kicsit félve fogtam hozzá, de aztán polgármester úr is meg, alpolgármester úr is, meg Darányi Lili is a titkárságon úgy állt hozzá, hogy én úgy vettem észre, hogy még örültek is neki, hogy használjuk a Városházát mi is. Az áhítatra vonulás közben, tehát elhangzik akkor a szöveg meg a trombita, és utána az a tervünk, hogy átvonulunk a Torma János Múzeumba. Torma János Múzeumban pedig Andáni tanárnő vezetésével egy hazafias érzelmű dalt adnak elő a festmény előtt. A gimnáziumot pedig 4 vagy 5 csoportra osztjuk, és a teremben ezt végighallgatjuk. Terembe pedig beviszünk egy lépcsőt, ahol 3 Petőfit felállítunk a lépcsőre. Itt is van egy kis utánérzés ugye a lépcső okán. Petőfi sose szavalta el nemcsak a kiskunokhoz nem szavalta el szabadszálláson, hanem a nemzeti dalt sem szavalta el a Nemzeti Múzeumnak a lépcsőjén. Ugye Torma az egyetem térre teszi Petőfit, és ott szavalt, pedig mennyivel könnyebb dolga lett volna neki, ha a Nemzeti Múzeum dekoratív lépcsőjére viszi. Ez állítólag egy fantázia szülte, valami kottaborítón jelent meg egyszer, így, hogy Petőfi a Nemzeti Múzeum lépcsőjéről szaval, és akkor ez beívódott a köztudatba. No, annyi baj legyen, azért mi egy lépcsőt viszünk, és itt Kiskuhalason erről a lépcsőkről fog 3 Petőfi szavalni. A már említett fekete kalapban, kokárdával. És meg lehet kérdezni, hogy miért kell 3 Petőfi, natrium perfectum, minden, ami 3, az tökéletes, másrészt pedig illik mozgalmassá tenni, minden szereplő csak kicsi szöveget mond, hogy nem csak azért, hogy meg tudja jegyezni, hanem azért is, hogy a közönség el ne unja magát, és itt ebben Petőfi vallomást tesz arról, hogy neki ez a forradalom mit jelentett, és bevallja, hogy ő bizony egész életében erre a forradalomra készült, ami március 15-én megvalósult. Ugye Petőfi Lamartine-nek a Zsirondiak története című könyvét olvassa eredetiben, és számára ez a nap, ez élete céljának megvalósulását jelentette a március 15-e. Annál nehezebb volt megélnie azt, ami majd a kijózanodás következik júniusban, amikor az első képviseleti országgyűlésben nem választják be képviselőnek a már említett szabadszállási kudarca miatt. De visszatérve Petőfire, hogy az vízözön volt, most meg egy vérözön kell. Tehát a forradalmi látomás költészete az arról szól, hogy kell egy utolsó csata, ahol a szabadság ellenségei elpusztulnak, és akkor győzni fog a világszabadság. Petőfi olvasatában ez az emberiségnek a célja. Hát ugye itt fogalmazza meg Petőfi többször úgy, hogy ott essem el én a harc mezején, és ezt az áldozatvállalási gesztust azóta sem felejtjük el, mert úgy tűnik, ugye a halálának körülményeivel úgy tűnik, hogy ez egy önbeteljesítő jóslat volt. Petőfit ábrándos golyhónak hívták egyébként, ami körülbelül a bolondot jelentett akkoriban. Ábrándos golyhónak tartották, amikor a társainak mesélt arról, hogy majd itt lesz egy forradalom egyszer. Hát nem hiszem, hogy olyan sokan szerettek volna a forradalmat, mert a nagy francia forradalomnak 200-300 ezer halálos áldozata van. Na most 200-300 ezer ember, az egy Debrecen nagyságú város. Tehát annyi ember meghalt a nagy francia forradalomban. Ugye a politika mindent elkövetett azért, ugye a Szent Szövetség azért alakul meg, hogy a francia forradalomhoz, meg Napóleonhoz hasonló megrázkódhatás soha többet ne forduljon elő, hanem uralkodjék az államok között is olyan szeretet, mint az emberek között. Ugye a neve is ezt sugallja, a Szent Szövetség. Petőfi nem csak az Alföld szeretetével kuriózum, hanem azzal is kuriózum, hogy a változásokat, a forradalmi változásokat hirdette és várta. Más politikusok, mint Széchenyi vagy Batthyány például, Örös Marti költeményét ide lehet sorolni, ők a hangyaszorgalom mellett voltak, tehát hogy nem vérrel kell megoldani a dolgokat, hanem dolgozni kell emberek. Forradalmon azért az békésen győz, tehát azzal ilyen értelemben nem volt gond, hanem majd ami utána jön a 48-49-es szabadságharc, ami ugye szeptemberben elindul. Na de a folyamatok, azok ugye elindultak már, Gróf Széchenyi hitelével elindulnak a folyamatok 1830-ban, amikor arról van szó, hogy modernizálni kell, meg Ausztriától esetleg el kell válni. Most, hogy ezeket a folyamatokat, hogy békés úton vagy forradalmi úton, ebben volt különbség a politikusok között. És így utólag azt mondaná az ember, hogy ha én akkor élek, én is azt mondtam volna, hogy Vörös Martival értettem volna egyet, hogy hogy dolgozni kell. Széchenyi is ebből indul ki, hogy a Habsburgok mi az, amit támogatnak. Hát a közlekedés fejlesztését biztos, hogy támogatják. Tehát, hogy az országot úgy modernizálni, hogy Bécssel együttműködve, és hát az se baj, ha Bécsnek tetszik, hogy lesz híd Pest és Buda között, a birodalomnak egy városa fog azáltal erősödni. Úgyhogy Petőfit nem csak az Alföld szeretetében különleges, hanem abban is, hogy ezektől a forradalmi gondolatoktól nem riadt vissza. Petőfi 200 okán sokat vitatkoznak a tudósok is Petőfi személyiségéről, hogy milyen személyiség lehetett. Első hallás az ember azt mondja, hogy hát ez nem épp elmélyű, aki ilyen ott esemény a harcmezején, ott folyjon az ifjú vér ki szívemből. Ne aggódjunk, Petőfi is azért a 48-49-es szabadságharcban megírja, hogy pacsirta szót hallok megint, egészen elfeledtem már. És akkor azt írja, hogy azért eszembe juttatja ugye a pacsirta, hogy nem csak gyilkos eszköz, hanem költő is. Hát azért Petőfi is a felesége meg a gyermeke mellett azért jobban szeretett lenni, mint hogy a bizonytalan kimenetelű életveszélyes szabadságharcot válasszon.
Kedves hallgatók, köszönjük a figyelmüket, és hát nagyon reméljük, hogy önöknek is hasonlóan tartalmas ünneplésük lesz majd a március 15-e alkalmából. Balassi tanár úrnak megköszönöm a beszélgetést, további szép napot, jó rádióhallgatást mindenkinek!